Először szeretnék még néhány gondolattal és információval Molnár Béla atyára emlékezni a Regnum Marianum közösségben Fodor Artúr írása alapján néhány gondolatot. Mindenkor a békét és az egymásra nyitott, megértő odafordulást képviselte, javasolta és ennek szellemiségét közvetítette. Regnumé értékeinket nyitott gondolkodással és szívvel a közösségen kívül is közkincsé tette. Földi közösségünkből hiányozni fog, de a nagy égi és végső közösségbe viszont megérkezett. Köszönet az Úristennek, hogy velünk volt, és együtt dolgozhatunk. Molnár Béla atya lelki üdvéért április 28-án pénteken 10 órakor mutatnak be szentmisét a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban. Hanvait ezt követően helyezik örök nyugalomra a feltámadás hitével és reményével az óbudai Jópásztor templom urna temetőjében. Budapest 3. kerület, Szőlő utca 56, déli 12 órakor kezdődik a temetési szertartás, tehát az óbudai Jópásztor templomban. És mi is hálásan köszönjük, hogy köztünk volt, hogy önkéntesként a Mária Rádió munkáját segítette, műsort vezetett, és reméljük, hogy odafontról is majd segít minket, és egy kedves, mosolygós pillantással ránk néz, és azt mondja, hogy békét és az egymásra nyitott, megértő odafordulást képviseljük mi is, amit ő képviselt. És most egy kicsit más területre kalandozzunk, mégpedig az Erdély kapujának mondott, Besztercétől pár kilométerre fekvő 700 lelkes falucska felé, Kis Zsolnának hívják ezt a kis falut. Egy nagyon érdekes, a sok gaz és elburjánzott bokrok között szinte észre sem vehető kicsi templom, egy 14. századból származó Giotto másolatot rejtegetett. Erre 2015-ben bukkantak rá, akkor tárták fel, és erről a tényről rendeztek konferenciát a Teleki László Alapítvány szervezésében április 18-án Budapesten a Magyarság házában. Az érdekessége ennek a freskó töredéknek, hogy ez tulajdonképpen Giottónak a Navicella mozaikja adta az eredetét, tehát az az eredetie, és itt pedig freskóba volt valamikor megfestve ennek a templomnak a falán, amelyből most már csak romok vannak, és néhány fal töredékből lehetett rekonstruálni, hogy igazából ez valóban ezt a Giotto-féle Navicella, azaz, hogy hajócska, csónak című képet ábrázolja. Ugye a képnek a témája, amikor Szent Péter kiszáll a hajóból, a vízhullámain járó Krisztushoz közeledik. Nagyon érdekes, hogy a képnek a jobb oldalán van Péter apostol és Krisztus, és az egész képet tulajdonképpen betölti egy hatalmas nagy hajó, és a bal oldalán aztán egy kicsi emberi alak, aki a vízben ott próbálja fogdosni, mégpedig a elveszni akaró lelkeket szedi össze. De egész hajó tulajdonképpen egy jelkép, az egyházat jelképezi. És ugye ott a Péter és Krisztus, a Krisztus az erő, a alakja is úgy kiemelkedik itt az egész képből. Érdekes az, hogy ugye régen nem volt fénymásolat, nem volt nyomtatás, ugye sok minden nem volt még ugye a 12-13. Században, 14. században, és ilyenkor, aki látott valahol valami nagyon szép, nagyon érdekes képet, az aztán, ha hazatért és meg tudta csinálni, akkor le tudta másolni. És tulajdonképpen ez egy ritkaság, hiszen ilyen hasonló másolat, talán 2 vagy 3 létezik még az egész világon. Tehát ez egy nagyon nagy felfedezés, és nagyon nagy élmény, hogy egy ilyen teljesen romjába dőlt, hogy láttam, ugye a Magyar Kuriba lehetett látni a fényképét ennek a templomnak, a teteje már csak néhány deszka, ami már beomlott, a falak is omladoznak, az időjárás vasfoga az ugye eszi szét a falakat, és a növényzet, a természet ugye mindent el akar foglalni, és ott burjánzanak a bokrok, és mégis egy ilyen csodálatos értéket találtak ebben a fedeztek fel ebben a romban, úgyhogy hát most aztán azon vannak, hogy ezt valamilyen módon meg tudják menteni, és hát valamilyen módon a jövő generációnak, az utókornak is megőrizzék. A Magyarság házában, Budapesten, az első kerületben, a Szent Háromság téren kiállítás is van, ami az elkövetkezendő hetekben megtekinthető még Mudrák Attila fotoművész műveiből, képeiből. A kiállítás címe Templomok a végeken, és a Kis Zsolnán készült felvételek is láthatók ezek között, a templomok között. Körülbelül 20 szakrális épület jelenik meg a fényképeken. Mudrák Attila pályája eleje óta fotóz templomokat, és nagyon örül, hogy a mostani alapkutatás részeként bekapcsolódhat az egész Kárpát-medence épített örökségének dokumentálásába. Ugye nagyon fontos az az építési örökségünket is megőrizni, hiszen, hogy az utókornak kell valamit hagyni, nem csak modern és kétes értékű épületeket, hanem valóban nagyon értékes és régi kincseink is vannak, és ezeket nem szabad elhanyagolnunk, és ezeket óvni kell, és meg kell őrizni valamilyen módon az utókor számára. Tehát ilyen ez a Kis Zsolnai Navicella freskó is, amelyet most tártak föl, teljesen friss a hír, és most tartottak róla egy konferenciát, hiszen ez az egész dolog egy világszenzációt jelentő műemlékvédelmi felfedezés. És akkor még egy olyan dolog, ami megint ugye szívügyem szokott lenni, a kedves hallgatók már ismernek egy kicsit engem, azok tudják, hogy amikor olyan nagyon sok rossz hírt hallunk az USA-val kapcsolatban, az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatban, én azért szeretem azt is elmondani, hogy ott azért vannak nagyon jó dolgok is. Az egyház ott is nagyon él, és nagyon igyekszik, és nagyon nehéz küzdelmet kell nekik harcolni sok mindennel szemben. És itt épp valamelyik nap olvastam a Conley bíborosnak, vagy püspöknek az írását, aki azt írta, hogy az adoráció, a szentségimádás át tudja formálni az egyházunkat. Ezt ő a saját egyházmegyéjében írja, de nem csak oda érvényes, hanem mindenhova. Azt írja, hogy a eukarisztikus imádság, a szentségimádás egy olyan hathatós erőt ad nekünk Krisztus szeretetének szemlélésével, a csendben és az alázatban, amelyik valóban át tudja alakítani a mi szívünket, akár egyénileg is, és akár az egyházban is. A szeretet, mondja a püspök atya, aki Nebraska államnak a Nebraska-i egyházmegyének a püspöke, a szeretet önzetlen áldozat, és az áldozat a szeretet nyelve. A szeretet az, amikor saját magunkat adjuk oda annak, aki szeret minket. Krisztus ezt az ajándékot, önmagát odaadta, testét és vérét, és kiöntötte a vérét, hogy megmentsen bennünket, megváltson bennünket, és legyőzte a halált az ő halálá, saját halálával és feltámadásával. Odaadta nekünk testét és vérét a szeretet cselekedetével, hogy mi megismerjük Isten szeretetét. És mielőtt egészen legyőzte a halált az ő áldozatával, Jézus odaadta magát az egyháznak az eukarisztiában. Így láthatóvá tette a szeretetet. Ugye ezeket a sorokat ma éppen egy hete a nagy csütörtöki lelkipásztori levélben írta le Konli püspök atya, de ez mindig is érvényes. És nekünk most azt hiszem, hogy különösen megszívlelendő, hiszen amikor már elkezdjük a készületet a 2020-as eukarisztikus kongresszusra, akkor elsősorban nekünk azt hiszem, hogy minden előkészület legelseje, hogy megtanulunk újra leülni az oltári szentség előtt, és csendben, alázatban szemlélni az Urat, aki jelenvalóvá vált itt köztünk, jelen van köztünk, és értünk adta önmagát, hogy ezzel megmentsen bennünket. Hát csak ez a néhány gondolat, amit úgy szerettem volna ebből a tudósításból kiemelni, és akkor most lassan ott tartunk, hogy egy kicsit megpróbálom összefoglalni ezt a mai reggelt, és mindenek előtt bocsánatot kérni a kedves hallgatóktól, hogy ma zömmel csak az én hangomat lehetett hallani, de hát így van ez, hogyha az ember egyedül van, akkor egyedül van. De reméljük, hogy majd, ha Zsani túl lesz a vizsga és egyéb nehézségeken, akkor azért megint itt lesz velünk. Miről is beszélgettünk a mai napon? Hát az első és legfontosabb, hogy a Szentírást elolvassuk a mai napra, az evangéliumot, mégpedig Lukács könyvének 24. fejezetéből a 35-től 48-ig terjedő verseket, amikor Jézus megjelenik ismét a tanítványok között, akik persze megijednek, és Jézus biztatja őket, hogy ne féljetek, miért ijedtetek meg, én vagyok, és békesség nektek, ugye így köszön Jézus, hogy békesség nektek. És Jeffrey Jambon elmélkedéséből három súlyponti gondolat volt: a békesség veletek, Krisztus békéje, nézzétek meg a kezem és a lábam, az ő áldozatára figyelmeztet, és arra, hogy ő ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten volt. A harmadik gondolat, hogy ti tanúi vagytok ezeknek, tehát érzékelték, látták Jézust, de Jézus azt mondja, ugye Tamásnak egy másik megjelenésnél, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. És hagyd tegyem hozzá, hogy ez nekem is egy nagyon kedvenc gondolatom, és a hittanosaimnak is mindig nagy lelkesedéssel mondtam, hogy figyelitek, Jézus már rólunk beszél ilyenkor. hiszen azt mondja, hogy boldogok, akik hisznek és nem láttak engem. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik annak ellenére, hogy a földi emberi szemünkkel nem láthatjuk Jézust, mégis hisszük az ő valóságát, hisszük az ő jelenlétét az oltári szentségben, hisszük az ő jelenlétét a világban, és mi vagyunk azok, akik igazán boldogok lehetünk. A következő gondolat volt, ugye, hogy ez a húsvét utáni hét, a húsvét nyolcada, a fény hete, és ehhez gyorsan hadd mondjam még hozzá, hogy Kirer Imre atya a Kálvária téri kis jópásztor kápolnában fényútat imádkozik pénteken délután 5 órakor. Tehát 17 órakor fényút pénteken a Kálvária téren a 8. kerületben Kirer Imre atyánál. Beszélgettünk egy kicsit, vagy mondtam egy-két gondolatot a piarista nővérektől, akiknek szintén ez a küldetése, hogy fényé legyenek azok között, az emberek között, akikhez ők küldettek, ahol élnek. A Szent Atya a Twitter üzenetét is elolvastam a kedves hallgatóknak, aki azt mondja, hogy ámulattal és hálával telve elmélkedjünk az Úr feltámadásának nagy misztériumán. A misztérium az egy olyan hittitok, amit nem tudok fölfogni, de elfogadom, hogy van, létezik. Hiszen a feltámadást emberi eszünkkel nem tudjuk fölfogni, ezért ámulattal és hálával telve kell erről elmélkednünk. Beszélgettünk Madocsai Beával, aki az Emmanuel közösség tagjaként elmondta, hogy a közösség lelki gyakorlatot szervez május 14-ére vasárnapra Bátára. A Bátáról a kedves hallgatók már hallhattak egy zarándoklat kapcsán, hiszen a Mária út egyesület szervezett oda korábban zarándoklatot, és nagy sikere volt, mert nagyon megnyerte a résztvevőknek a tetszését ez a bátai zarándoklat. És az Emmanuel közösség most az elváltakat, egyedül élőket, gyermekeiket, egyedülnevelőket hívja, hogy imádkozzunk közösen a gyermekeinkért, azokért a gyermekekért, akik a válás során, a szülők szétválása során valamilyen módon sérültek, hiszen minnyájan tudjuk azt, hogy a legnagyobb vesztese talán egy válásnak éppen a gyerek. Gyerek vagy gyerekek, ha, ugye. Örömmel említettem meg a kedves hallgatóknak, hogy Udvardi György atya ima szövetséget hozott létre, mégpedig Nagy Boldogasszony ima szövetséget a Pécsi Egyházmegyében, az egyházmegyéért, és azért, hogy lelkiekben elmélyüljenek az egyházmegye tagjai, és amiket ő ott, mint ötlet, elmond, vagy mint ima szövetségi alapot elmond, az valóban nekünk is nagyon tanulságos, hiszen imádkozni naponta az egyházmegyénkért, főpásztorunkért, papjainkért nagyon fontos. Egy-egy szentségimádás, ugye egy templomban eltöltött csendben eltöltött fél óra, vagy ő negyed órát mond. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy szentírásolvasás, önkéntes lemondás és bőjt. Ugye Jézus mondja azt, ugye bizonyos helyzetekben, hogy ez ellen nincs más mód, csak a bőjt és az ima. Tehát fontos ez is. És a zarándoklatokon való részvétel, hiszen a zarándoklat az mindig egy út, egy segítség a megújuláshoz. És ehhez a különböző kegyhelyeken, ugye Pécsi környékén, Máriagyüdön, de máshol is nagyon jó egy-egy zarándok helyre elgyalogolni. És hát az atyáktól meg azt kéri a püspök atya, hogy paptestvéreket keressék föl. És ez is nagyon fontos, hiszen nagyon-nagyon sokan egyedül teljesítenek, nagyon sokat az atyák közül, hiszen vidéken különösen ugye van egy atya, és van 6 faluja. Tehát ember feletti az, amit ott teljesíteni kell, és nagyon fontos, hogy imádkozzunk értük. És imádkozzunk Molnár Béla atyának a lelki üdvéért is, hiszen ő is köztünk volt, és hát most már reméljük, hogy az Úristennél van, és imádkozzunk érte, és gondoljunk arra, hogy minden atyáért kell nagyon imádkozni. És akkor még említettük a Kis Zsolnát, ahol egy nagyon érdekes dolog történt, hogy egy nagyon-nagyon régi freskót találtak meg, egy Giotto másolatot, egy omladozó templom falán, és akkor most ránézek az órámra, egy nagy levegőt veszek, és a kedves hallgatóktól elbúcsúzom, Quirin Károlyné, Mándi Ágnes, és nagyon köszönöm Bíró Istvánnak a segítségét, és köszönöm szépen Síje Gábornak a zenei összeállítást is, és a kedves hallgatóknak a zord időjárás ellenére nagyon szép, boldog, örömteli husvét nyolcadát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!